Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, és mai vendégünk Robert C. Kastel, biztonságpolitikai elemző, a Neocon főmunkatársa. Üdvözlöm és köszönöm, hogy velünk van.
Jó napot kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm a nézőket, hallgatókat egy valószínűtlenül napos Jeruzsálemből.
Akkor újra Jeruzsálemből, és sok témánk van a mai napra, ezért csak nagyon röviden szeretnék utalni arra, hogy hamarosan kezdődik Magyarország és Erdélyi körútja. Ennek a helyszínei, időpontjai a Facebook oldalán megtalálhatók. Ezekben a sorozatban lesz egy budapesti találkozó, és a Scrutonban május 5-én a közönség találkozó, ahol várunk mindenkit szeretettel. Az információk szintén a videónknak a leírásában találhatók. Aki még nem tette, ott dedikáltathatja a függőleges koporsó második bővített kiadását is, illetve ezt meg is lehet előzetesen rendelni. Ehhez is az információt megadjuk a videó leírásában. És akkor, ahogy mondtam, sok témát gyűjtöttünk össze mára. Ebből az egyik, a legelső, amit kerestem, a Euronews-on jelent meg, ahol azt írják, hogy döntő szerepe lesz a háborúban az ukrán ellenoffenzívának, és a portál szerint az ukrán fegyveres erők hónapok óta készülnek már erre, aminek a szakértők szerint a legvalószínűbb célpontja az Azovi-tenger irányában, Melitopol környéke lehet, mert hogyha ez sikerül Ukrajnának visszafoglalni, azzal ketté szakíthatja a megszállt területeket, elvághatja a Krímbe vezető szárazföldi utat, de még az orosz utánpótlást is megnehezíthetni. Hogyan látja ön, reális ez a haditerv?
Én úgy gondolom, hogy nagyjából édes mindegy, hogy hogy fog végződni ez a támadás. Erről már többször nyilatkoztam, hogy ha ez a támadás nem lesz százalékosan sikeres, és nem lesz vadul sikeresebb, mint amilyennek mi vagy a nyugati szakértőknek egy része elképzeljük, akkor gyakorlatilag semmit nem értek el ezzel a támadással. Tehát tisztában kell lenni, hogy ennek a háborúnak a logikája nem egy területszerzési logika. Ennek a háborúnak a logikája, legalábbis az oroszok részéről, az egy kifulasztó logika, egy felörlő logika, és gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy az a frontvonal 10 kilométerrel keletebbre, vagy 10 kilométerrel nyugatabbra fog húzódni. Tehát itt gyakorlatilag két kérdés van, amit meg kell válaszolnunk. Az egyik az, hogy egyáltalán számít ez a támadás. Akkor is, hogyha vadul sikeres lesz, és hogyha csúfosan elbukik. Tehát számít egyáltalán ez a támadás. És akkor a következő kérdés, amit fel kell tennünk, az, hogy mik az esélye annak, hogy sikeres legyen. És én azt hiszem, és nem csak én gondolom így, hanem olyan elemzők is, akik velem teljesen ellentétes álláspontokat képviselnek, mint például Michael Kaufman kolléga az Egyesült Államokból, és nagyjából azt mondta, hogy még hogyha a háborúnak, az ukránok sikerül megvalósítsák a háború összes célját, és visszaszorítani az oroszokat egész a régi határig, akkor is gyakorlatilag egy két ország közötti felörlő, kifullasztó háború fog folytatódni bele a végtelenségbe, ameddig az egyik fél ki nem fullad. Tehát valószínűleg ez lesz a következmény ennek a háborúnak, és ilyen szempontból ez a tavaszi nagy offenzíva, ez a tavaszi édes mindegy. Ez a tavaszi édes mindegy.
Beszéltünk már korábban az a meglepetés faktornak a fontosságáról a háborúban. Ugye a Pentagon iratokban megjelent sok minden erről az ellenoffenzíváról, illetve általában ukrán haditervekről. Nyilvánvalóan bármi is történik, bármikor is indul meg, ez most már nem fogja meglepetésként érni Oroszországot. Mekkora hátrány ez Ukrajnának?
Hát én azt hiszem, hogy ez igen jelentős hátrány. A meglepetésnek óriási lélektani és fizikai előnyei vannak. Tehát ez az egyik dolog, amit el kell mondani. Kettő, amit el kell mondani, az az, hogy a meglepetés nem veszett el teljesen. Nem veszett el teljesen, mert egyáltalán nem biztos az, hogy azon a ponton fognak támadni az ukránok, ahol elképzeljük. Egyáltalán nem biztos, hogy nem Bahmut vagy Avdiivka felmentésére fognak elindulni az ukránok, vagy esetleg egy teljesen más hadszíntéren, amire még nem is gondolunk. Tehát a meglepetés még bekövetkezhet úgy térben, mint időben. A meglepetésnek a másik összetevője, ami szintén nem következett még be, ezek a dokumentumok nem árulták el azt, hogy mikor fognak az ukránok támadni. Tehát nagyjából maradtunk ugyanabban a bizonytalanságban, mint amiben a háború elején voltunk, és az egyetlen meglepetés, ami érhet minket, az az, hogyha nem lesz semmilyen ukrán ellentámadás.
Ugye azt az őszi ukrán offenzíva, azt szokták emlegetni, mint példát, amit most szeretnének megismételni tavasszal. De ugye azt láthatjuk, ez az őszi offenzíva, ez lendületből indult meg, az ukrán hadsereg akkor egy menetben támadta meg, és tudott jelentős területeket visszafoglalni az orosz megszállás alól. Most viszont az oroszok széles frontvonalon beásták magukat. Mennyivel nehezebb egy ilyen ellenséggel szemben áttörést elérni?
Én azt hiszem, ez egy teljesen más háború, mint ami szeptemberben volt, teljesen más az ukrán hadsereg, egy teljesen más ukrán hadsereg áll most a rajtvonalon, és egy teljesen más orosz hadsereg áll a másik oldalon. Hát, ami a szeptemberi sikert lehetővé tette, az az orosz, a hatalmas orosz számbeli hátrány, ami ebben a háborúban volt. Az ukránok körülbelül háromszoros létszámbeli fölényt élveztek, és az oroszok még, szerintem az oroszoknál még a háborúnak abban a stádiumában nem esett le a tantusz, hogy gyakorlatilag egy totális háborút folytatnak, talán Oroszországnak a területi integritásáért, legalábbis az ő szempontukból ennek a Putyin-féle rendszernek a fennmaradásáért. Tehát sokkal nagyobb a tétje most a háborúnak már az oroszok szemében is, mint a háború elején volt. Ez, ami a politikai, vagy ami a nagy képet illeti. Ami a taktikai, vagy a műveleti szintet illeti, a szeptemberi offenzíva során az ukránok egy nagyon gyengén védett, nem beásott, alacsony harcértéket képviselő orosz védelmi erőre zuhantak rá. Itt most ez nem áll fönt. Tehát, hogyha a támadás bárhol következik be a front mellett, az oroszok már nincsenek számbeli hátrányban. Tehát avval, hogy széthúzzák a frontot, az front széthúzása már nem kedvez az ukránoknak. Az oroszok mindenütt jelen vannak erőben, és valószínűleg az a 300 ezer behívott katona, azokkal valószínűleg nem új alakulatokat állítottak fel, legalábbis egy nagy részükkel, hanem feltöltötték a meglévő alakulatokat maximális állományra, hogy megerősítsék a frontvonalat. Most további különbségek a szeptemberi offenzívához képest, hogy itt az orosz a beásott többszörös védelmi vonalakon kívül van egy hatalmas orosz tüzérségi fölény, és van egyre erősödő orosz légvédelmi és légi fölény is, legalábbis a front fölött. Hát ezekkel szemben, ezek ellenében én igen nehéznek találom, igen hihetetlenek találom azt, hogy az ukránok számottevő sikereket érjenek el ebben a támadásban.
Brit szakértő Robert Coloma, londoni King's College védelmi előadója szerint, hogyha az ukránok jelentős sikereket érnek el, akkor tárgyalóasztalhoz kényszeríthetik az oroszokat, és talán valamiféle engedményeket is kicsikarhatnak, különösen ha a Krím fenyeget van. Ugyanakkor azt hallottuk már többször is orosz részről, hogy ha a Krímet érné támadás, akkor azt akár atomfegyverekkel is készek lennének megvédeni. Miért gondolják nyugati jellemzők azt, hogy a Krím fenyegetése az tárgyalóasztalhoz kényszerítheti Moszkvát?
Gondolom a nevezett professzornak azért kellett ezt mondani, mert nem akarja befejezni a karrierjét azon a brit egyetemen. Tehát nagyon nehéz olyan hangokat hallani nyugaton, jól fésült nyugati körökben, ami kétségbe vonják azt, hogy ez a háború mással végződhet, mint az ukránoknak a totális győzelmével. Tehát van egy ilyen kikényszerített véleménybeli uniformitás, és én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. Én teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy az ukránoknak sikerülni fog áttörni az első orosz védelmi vonalat, hogy előre fognak halandi 15 kilométert, 20 kilométert, ami ebben az állóháborúban igen jelentős, viszont ez nem fog semmit változtatni a háború menetén. Meg kell érteni, hogy Oroszország hogy látja ezt a háborút. Oroszország szempontjából ez a háború nem Ukrajna ellen folyik, hanem a NATO ellen. És Oroszország tudja, hogy a legkisebb szünet, amit Ukrajnának adna ebben a háborúban, azt arra használná föl a NATO, hogy fölvegye Ukrajnát, és a NATO csapatok akkor már ott lennének, ahol most ukrán csapatok vannak. Tehát, hogyha most ukrán csapatokat látunk Herszonban, hogyha az oroszok beleegyeznének egy tűzszünetbe, akkor abban a pillanatban Herszonban megjelennének a NATO csapatok az ukrán NATO csatlakozás égisze alatt. És ezt az oroszok nem fogják lehetővé tenni. Tehát itt semmilyen ritmus szünetet nem fogunk látni, és én sokkal valószínűleg tartom azt, hogy akár atomfegyvert is bevessenek a Krím védelmében, mint azt, hogy beleegyezenek itt egy szünetbe, vagy bizonyos engedményeket kérjenek, vagy tűzszünetet kérjenek az ukránoktól, és szerintem nem ezt fogjuk látni.
A Wall Street Journalben megjelent egy elemzés, ott azt állították, hogy az ellenoffenzívát igazából Ukrajna erőlteti annak érdekében, hogy megmutassa a nyugatnak, hogy képes győzni. De ez ugye fölveti annak a lehetőségét is egyfajta hazárdjátékként, hogyha ez az offenzíva kudarccal járul, akkor ez végzetes is lehet a számukra, mert akkor még nagyobb nyomás nehezedhet rájuk a szövetségesek részéről, hogy most már valami fajta megegyezésre, tűzszünetre kényszerüljenek. Hogyan látja, hogy mi a helyzet, hogyha kudarcot val ez ellentámadás, vagy akár hogyha esetleg meg sem indul a nagy várakozások ellenére?
Én azt hiszem, hogy ez igazából csak Ukrajnának fontos. A Biden adminisztráció szempontjából ez nem azt mondom, hogy édes mindegy, de szinte mindegy az, hogy lesz-e nagy ellentámadás, vagy pedig nem lesz egyáltalán ellentámadást. A Biden adminisztráció nem sokára elkezdi az elnökválasztási hajrát. De mielőtt még elkezdenék, szerintem mindenképpen dőlőre kell vinni ők ezt a dolgot a saját szempontjukból. Vagy egy nagy ukrán sikerrel, és akkor ugyebár ő lesz a háborús elnök, Biden lesz a nagy háborús elnök, aki egy nagy katonai sikert ért el, vagy pedig éppen ellenkezőleg, hogy Ukrajna tűzszünetet kér, és akkor Biden lesz a nagy békecsináló. Tehát Biden szempontjából a legrosszabb dolog úgy elkezdeni ezt az elnökválasztási kampányt, hogy se hús, se hal. Hogy se nem sikerült megnyerni ezt a háborút, de nem sikerült ugyanakkor egy béketárgyalásokat se elkezdenie, és az egyetlen remény, amit az amerikai, az egyetlen jövőkép, amit az amerikai nép elé helyezhet, az még egy ilyen végtelenített afgán típusú háború. Tehát ez szerintem a Biden kormánynak mindenképpen el kell kerülnie, és valószínűleg el fogják ezt kerülni, vagy így, vagy úgy.
Folyamatosan kerülnek elő, illetve jutnak el az elemzők a Pentagon iratoknak a feldolgozásában, újabb és újabb meglepő állításokat sikerült szemezgetni. Ebben az egyik legérdekesebb az elmúlt napokban az volt, hogy az ukrán katonai hírszerzés állítólag az iratok szerint titkos támadásokat tervezett orosz célpontok ellen Szírián belül a helyi kurd harcosoknak a segítségével. Tehát egy új, ha jól értettem, akkor egy új hadszínteret is készek lettek volna nyitni a Közel-Keleten. Lehetett ennek a tervnek bármiféle realitása? Komolyan lehet venni az ilyen kiszivárogtatásokat, vagy ez tényleg csak egy ilyen dezinformáció, amivel akár még Izraelt is meg lehet zavarni?
Én azt hiszem, hogy Oroszország, mint minden kvázi globális hatalom, a földgolyó minden pontján vannak érdekeltségei, Afrikában, Közel-Keleten, világ egy egész sor pontján, és ott támadásokat lehet intézni ezek ellen az orosz érdekek ellen. Hogy ez mennyire befolyásolja ezt az általános, a háború általános menetét, én nem gondolom, hogy ezt különösebben befolyásolna. Én nem gondolom, hogy az orosz hadsereg ne tudna nélkülözni még 1000, vagy 2000, vagy még 3000 katonát, akiket vissza lehet küldeni a Közel-Keletre. Ez apró pénz. Ez apró pénz, mikor ilyen 100 000-es hadseregekről van szó, 100 000-es hadseregek állnak egymással szembe Kelet-Európában, akkor ezek az apró tűzszúrások, ezek megoszthatják az orosz vezetésnek a figyelmét, mondjuk úgy, de én nem látok ezekben olyan lehetőséget, amelyik valóban befolyásolni tudná ennek a háborúnak a menetét.
Nem csak a Pentagon aktákban vannak érdekes megállapítások, hanem nyilatkozatokban is hallhatunk ilyet. Szergej Nariskin, az orosz külföldi hírszerzésnek a vezetője például azt mondta, hogy Lengyelország Nyugat-Ukrajnának az annektálására készül. Ezt hogyan látja? Ezt egyébként máshonnan is lehetett már hallani ilyen terveket, hogy Lengyelországnak a fegyverkezésével, militarizálódásával egyik célja az lehet távlatban, hogy valamiféle rész kihasítson az orosz-ukrán konfliktus után Ukrajnából. Mi lehet ennek a realitása, és ha egyáltalán van, akkor kaphat-e akár hallgatólagosan zöld lámpát Washingtonból?
Azt hiszem, hogy olyan sokat beszélünk ezekről az úgynevezett elvekről, amik a második világháború után irányították a világnak, és különösen Európának a biztonságpolitikáját, és az egyik ilyen elv a határoknak a szentsége, mondjuk úgy. Az, hogy a határokat nem lehet önkényesen megváltoztatni. És én azt hiszem, hogy ez a lengyel ambíció és az orosz agresszió gyakorlatilag nem különböznek egymástól. Ez ugyanaz, esetleg az eszközeikben különböznek, de az eredményük ugyanaz lesz. Hogyha minden határvonal a revíziónak a tárgyát képezheti, akkor az egész, ez az egész konstruktum, amit fölhúztunk, az egész európai biztonság, az egész stabilitás az a darabjaira hullhat szét. Mert mire gondolhat most Németország, miközben hogy figyelik ezeket a lengyel-ukrán ambíciókat, akkor arra gondolhatnak, hogy bocsánat, itt van egy revizionista hatalom, amelyik fegyverkezik, be akar szerezni 1000 páncélost Dél-Koreából, 500 HIMARS-ot az Egyesült Államokból, stb. Ugyanakkor nagyon súlyos revizionista politikái vannak, akkor én ki ellen is kell nekem fegyverkeznem, az oroszok ellen, vagy Lengyelország ellen. Tehát én azt hiszem, hogy egy ilyen lépés az egész európai biztonsági rendszert, az egész konstruktumot lerombolhatja. Mert az egy dolog, hogyha kívülről jön egy támadás Oroszország részéről, de hogyha az egyik alapító tagja ennek a NATO bővítés utáni európai biztonsági rendszernek kihívást intéz ennek a rendszernek az egész ellen, akkor nagyon hamar lebomolhat ez az egész, és egy sor ilyen szeparatista, vagy szakadár, vagy revizionista ambíció hirtelen föltámadhat.
Hát egyébként, ahogy ön mondja, valóban ezek a felvetések másoknak is betehetik a bogarat a fülébe. De elmúlt napokban lehetett hallani arról, hogy a szlovák választási kampányban és a volt miniszterelnök részéről fölmerült olyan fikció, minthogyha Magyarország Dél-Szlovákiának megszállására készülne, és ezzel szemben hívta hadba a hallgatóságát. Ezek egészen új és hát nem örvendetes hangok, és nyilván összefüggésben van ezzel, amit ön is említette. Volt ennek a Nariski nyilatkozatnak egy másik érdekes eleme, és azt állította továbbá, hogy Oroszországnak a hátba támadására is vannak tervek, például Grúzia felől. Milyen gondot, ugye az előbb a Szíria kapcsán már ez felmerült, milyen gondot jelenthetne Putyinnak az, ha meg kell osztania az erőit és a figyelmét, mondjuk nem távolabb a Közel-Keleten, hanem egészen a hátországában, a hátsó udvarában?
Én azt hiszem, hogy egy grúziai válság mindenképpen problémákat okozhatna Oroszországnak, viszont a Oroszország számára a fő probléma, és nem csak stratégiai vagy katonapolitikai probléma, hanem gazdasági és kulturális vagy civilizációs nagyságrendű probléma, ez az ukrán probléma. És semmilyen más válság lehet az Afrikában, lehet az Szíriában, lehet az még akár Grúziában is nem fog akkora súllyal nyomni a latban, mint ez az ukrán válság. Ahogy az idő telik, és ahogy figyelem az orosz elitnek a megnyilvánulásait, egyre inkább az a kép alakul ki bennem, hogy ők úgy érzik, hogy a létükért harcolnak, az országoknak a létéért, vagy az országok egységéért harcolnak. Már régóta nem egy ilyen agresszív rablóháborúról van szó, hogy elcsatolni Ukrajna területeit, vagy rákényszeríteni egy rezsimváltozást Ukrajnára, hanem itt sokkal nagyobb dolgokról van szó. Oroszország az egész világrendet akarja megváltoztatni, ki akarja vetni az Egyesült Államokat a nyerekből, tehát itt sokkal nagyobb tétekbe folyik a játszma, mint az, hogy 100 kilométerrel keletebbre vagy nyugatabbra húzódjon a határ Ukrajnában.
Úgy látszik, hogy a katonai hírszerzésnek a vezetői mindkét oldalon mostanában szívesebben nyilatkoznak. Megszólalt Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzésnek a vezetője, és ő is adott egy interjút, amiben érdekes megállapításokat tett. Ezekből én most csak annyit emelnék ki, hogy ő azt mondta, Budanov, hogy az 1991-es határokhoz való visszatérés ebben az évben elképzelhető, és egy ilyen futball hasonlattal ő azt mondta, hogy most a meccs körülbelül a 72. 75. percben járhat. Reális lehet ez a cél Ukrajna részéről?
Hát teljesen mellékes, hogy én mit gondolok erről, de az amerikai vezérkari főnök se gondolja, hogy ez egy reális cél lenne, és azt hiszem, evel elmondtam mindent.
Egyébként Budanova említett Krím esetében is azt mondta, hogy szerinte Oroszország semmiképpen nem alkalmazna nukleáris csapást. Ő úgy tudja, hangzott el az interjúban, hogy havonta legfeljebb 20 000 katonát tud Oroszország mozgósítani, és még volt egy érdekes megállapítás, azt mondta, hogy Kína eddig egyetlen egy töltényt sem adott át Oroszországnak. Ez realitás?
Én azt teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy Kína még egyetlen egy töltényt se adott át Oroszországnak, valószínűleg, mert nem töltényeket kértek Kínától. Amit Oroszország Kínától kért, azt arra kérte Kínát, hogy ossza meg a nyugatnak a figyelmét, az nyugatnak az erőforrásait, avval, hogy tovább melegíti ezt a Tajvan körüli feszültségeket, ami sokkal számottevőbb segítség a számokra, mint két vonatrakományi lőszer, vagy valami ilyesmi. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok elemző és nagyon sok újságíró eltéved ezekben az apró tényecskékben, meg az apró számokban, nem ezek a dolgok a lényegesek egy háborúban. Láttam sok szakértőt, hogy belebonyolódnak, mint majom a cérnába, hogy kezdik számolgatni, hogy hány tankokat gyártanak az oroszok, meg veszik ezeket az igen kétes adatokat, amit az Oryx rettenetesen részrehajlóan propagálnak, és akkor ezekből próbálnak gyököt vonni és számolgatni. Nem ezeken fordul meg a háború. A nagy képet kell látni, és a nagy kép az, hogy a kínai segítség abban nyilvánul meg, hogy nagyon hatékonyan megosztja a nyugatnak a figyelmét, és az a gazdasági vagy katonai segítség, ami egyértelműen Ukrajna irányába irányulna, az most megoszlik, és kénytelenek Tajvant is megerősíteni, hogy a Kína nehogy vérszemet kapjon, mondjuk úgy, és ez a kínai segítségnek a lényege, nem az egyetlen egy töltény, amit nem adtak át Oroszországnak.
az elemzők közül a Twitteren volt, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy az interjú során Budanov háta mögött Moszkvának a légi felvétele látható. Mennyire üzenetértékű az, hogy egy orosz fővárost teszi. Ugye láthattunk, talán nem Yasser Arafat nyilatkozott rendszeresen Jeruzsálem látképével a háttérbe. Ez egy ilyen üzenetértékű, vagy ez csak egy mellékes dolog?
Ezek inkább ilyen propaganda értékű megnyilvánulások, úgy az orosz, mint az ukrán hírszerzés vezetője részéről, meg befolyásolni akarják a diskurzust, befolyásolni akarják azt, amit az emberek gondolnak erről a háborúról, és ezért ültetik le ezeket a nehéz súlyú figurákat, nehéz súlyú játékosokat, hogy ők nyilatkozzanak ezzel a háborúval kapcsolatban, mint szakemberek, mint technokraták, ezzel próbálnak súlyt adni politikai deklarációknak. Ezek a dolgok, amiket hallunk, úgy az orosz, mint a brit, mint az ukrán, mint az amerikai hírszerzés részéről, ezek gyakorlatilag politikai üzenetek, amiket ilyen katonai vagy hírszerzési mászba csomagolnak, hogy ebben a technokráciának a patináját adják nekik, mondjuk úgy. De ezek politikai üzenetek, ezek nem, ez, ne tévesszük ezeket össze azokkal a belső értékelésekkel, vagy belső dokumentumokkal, amiket ezek a szervezetek belső használatra gyártanak, ahol általában illik megmondani az igazat, hogy látják a dolgokat. Ezek propaganda akciók, nem szakvélemények, mondjuk úgy.
Az elmúlt napokban kibontakozott egy új válság is, új helyszínen, Szudánban, és látjuk azt, hogy sorra evakuálják nyugati országok, meg nem csak nyugati országok is a diplomáciai személyzetüket, meg állampolgáraikat Szudánból. Ugyanakkor a Washington Postban megjelent egy érdekes elemzés ezzel kapcsolatban, amelyik azt állította, hogy a Wagner csoport már 13 afrikai országban megvetette a lábát, és folytatnak valamilyen szintű akciókat, és azzal a céllal, hogy egy olyan nyugatellenes konfederációt állítsanak föl Afrikában, ami Oroszország számára egy ilyen hídfőállás lehet. Hogyan látja ön, hogy lehet a Wagner csoportnak akár a szudáni eseményekben is valami fajta szerepe?
Hát az első dolog, amit el kell mondani, az az, hogy Szudán egy nagyon alacsonyan lógó gyümölcs, ahogy az anglicizmus tartja, egy nagyon könnyű célpont, mert egy eleve megosztott ország. Ott van a Fehér Afrika, mondjuk úgy, az Arab Afrika és a Fekete Afrika határán megosztott, etnikailag megosztott, vallásilag, tehát mindig egy nagyon attraktív célpontja volt a birodalmaknak. Ez az egyik dolog. A másik dolog, a másik pont, amit meg kell jegyezni, azt már a múltban is itt ütköztek olyan gyarmati nagyhatalmak, mint a britek, akik északról délfelé haladtak, és a franciákkal, akik nyugatról kelet felé haladtak, és a két birodalomnak a meccéspontja az pont Szudánban volt, Fasodánál, ott ütközött meg, és majdnem egy világháború. A 19. század egyik világháborújának ott kellett volna kitörnie a franciák és a britek között, ha nem tudnak ott megegyezni a fasodai erődnél. A végén csináltak egy ilyen kompromisszumot, hogy a britek az erőd csúcsán tűzték ki a zászlót, a franciák pedig az erőd bejáratánál, és akkor egy ilyen jelképes kompromisszum született, és ezzel kerülték el a 19. század világháborúját. Most, amit az oroszok csinálnak, az oroszok kihasználnak egyetlen egy erőforrást. Azt, hogy ők nem voltak soha gyarmati hatalom Afrikában, ezért mindig sokkal-sokkal attraktívabbak egy afrikai uralkodó, egy afrikai vezető számára, egy afrikai nép számára, az afrikai értelmiség számára, mint a franciák, vagy a britek, vagy olyanok, akik már voltak gyarmati hatalom ebben a térségben. Most a negyedik dolog, amit el kell mondani, hogy a Wagner csoport, gyakorlatilag nem létezik olyan, hogy Wagner csoport. Amit mi Wagner csoportnak hívnunk, ez az orosz államnak a tagadható egyik eszköze, mondjuk úgy, egy fegyverneme az orosz államnak, az orosz külpolitikának, az orosz biztonságpolitikának, egy olyan fegyverne, ami tagadható. És akkor ezeket a Wagnert küldik előre ezekbe a vállalkozásokba, úgy a Közel-Keleten, mint Afrikába, és bármikor ki tud mögülük farolni az orosz állam, vagy az orosz fegyveres erők, és akkor a sorsukra hagyják őket. Tehát ez a fontossága a Wagnernek, hogy ott, ahol a franciák az idegenlégiót küldik, francia zászló alatt, és a francia államnak a teljes reputációját, a teljes hírnevét, a teljes presztízsét kockáztatják meg egy ilyen akcióval, Oroszország bármikor leporolhatja a térdét, és hazamehet, nem történt semmi, semmilyen kár nem érte az orosz állam presztízsét, mert csak egy magáncég volt ott. Viszont ez a magáncég orosz állami érdekeket képvisel Afrikának több tucat országában.
Akkor ebből a szempontból érdemes értékelni azokat a híreket, amik arról szólnak, hogy hát időnként ilyen üzenetváltások, vagy konfliktusok, vagy viták támadnak Prigozsin és Putyin között?
Én nem tudom pontosan, hogy ezeknek a dolgoknak van-e valós politikai háttere. Nem kizárt, hogy Prigozsin úr Putyin egy esetleges örökösének tekinti magát. Én szerintem nincs abban a ligában, mint a hadügyminiszter, vagy mint a hadsereg főparancsnok, de ő lehet, hogy ő ebbe a ligába szeretne fölkapaszkodni, és igazából én nem tudom, mi zajlik le ott a Kreml falai között, vagy a zárt ajtói mögött, mondjuk úgy. Az is lehet, hogy ezeknek a konfliktusoknak egy része egy hatalmi harc, az is lehet, hogy a konfliktusoknak egy része csak arra szolgál, hogy a tagadhatóságnak ezt a mázát megőrizzék, mondjuk úgy, hogy a Wagner nem azonos az orosz állammal, mondjuk. Tehát többféle lehetősége van ezeknek a dolgoknak, de tény az, hogy az orosz törvények ellenében, amik tiltják azt, hogy ilyen magán fegyveres cégek, ilyen magánhadseregek létezenek Oroszországon belül. Tény az, hogy a Wagner létezik, és orosz érdekeket képvisel úgy Ukrajnában, mint most Afrikában, vagy a Távol-Keleten.
Ugye nem tett az előbb, ugye megvan a lehetősége annak pont emiatt, a fölállás miatt, hogyha a dolgok rosszra fordulnak, akkor Moszkva kihátrál akár az afrikai ilyen Wagner akciók mögül, és ebbe a Washington Post cikkbe az is szerepel, hogy Amerika ugyanakkor legitim célpontnak is tekintheti ezeknek az Afrikában tevékenykedő Wagner csoportoknak a vezetőit. Elképzelhető akár egy olyan helyzet is, hogy valami fajta célzott likvidálás indul meg velük szemben?
Volt egy igen komoly eset Szíriában, ahol ilyen célzatlan likvidálás volt. Egy számottevő Wagner kontingens fenyegette azokat a területeket, ahol amerikai csapatok állomásoztak. Az amerikaiak egy légicsapást hajtottak végre ezzel a Wagner alakulat ellen, megöltek talán 100 zsoldost, vagy valami ilyesmit. És ezt nem tették volna meg, hogyha azok a zsoldosok orosz zászló alatt meneteltek volna, mondjuk úgy, mint az orosz államnak a képviselői. Ezt csak azért tudták megtenni, mert megvolt ez a tűzfal, mondjuk úgy, a Wagner és az orosz állam között. Tehát ennek vannak előnyei, és vannak hátrányai is. Az amerikaiak már régóta célpontként tekintenek ezekre a zsoldosokra, és nem csak az amerikaiak. Látunk súrlódásokat a Wagner és a francia idegenlégió között, Máliban például, meg Afrika más országaiban is. Ez a régi gyarmati verseny, mondjuk úgy, a világ újrafelosztásáért, csak egy újabb csomagolásban. És van erre egy történelmi precedens, a britek is, a brit kelet-indiai társaságot tolták maguk előtt pajzsként, mielőtt megjelent a brit birodalom. Tehát mindenütt, ahol látjuk a Wagnert föltűnni, most klasszikus példa Szudánban, mikor arról hallottunk híreket, hogy a Wagner szállított rakétafegyvereket a szudáni hadsereg ellen harcoló milíciáknak, akkor nagyon hamar ott megjelenhet az orosz állam, és akkor már látunk olyan ambíciókat, hogy kikötőket vagy bázisokat szeretnének a Vörös-tenger partján, meg ilyen dolgok. Tehát látjuk ezt a régi 19. századi gyarmati versenyt a különböző hatalmak között, csak a celofánnak a színe más, ennyi az egész.
Ugye nem csak a volt gyarmattartók és a korábban nem gyarmattartó országok között van konfliktus Afrikában, hanem ezek között a második csoport között is lehetett hallani sokat arról, lehet tudni arról, hogy Kínának is nagyon komoly érdekeltségei vannak Afrikában. Kína és Oroszország viszonyát hogyan befolyásolja ez érdek konfliktus például Afrikában?
Én azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy vannak helyek, ahol ezek az érdekek súrlódnak egymással, főleg gazdasági érdekek. Kína jelen van gazdaságilag Afrika egy sorpontján. Most föltevődik az 1 millió dolláros kérdés, hogy azok a vállalkozásoknak, azok presztízs vállalkozások ott Afrikában, vagy pedig gazdaságilag gyümölcsöző vállalkozások. Mert sokszor látok ilyen térképeket, amik úgy a kínai vörös színével festik meg egész Afrikát, akkor különbséget kell tenni, ne esünk abba a hibába, mint a brit birodalommal. A brit birodalomnak ezek a vállalkozásai, meg a terjeszkedése, a globusz egy sor pontja, ezek pusztán presztízs célokat szolgáltak, és csak ráfizetésesek voltak, mondjuk úgy. Tehát olyan számítások is vannak, amik szerint a birodalom utolsó évtizedeiben ezek a gyarmatok sokkal többe kerültek a brit adófizetőnek, mint amennyi hasznot hajtottak. Ugyanez igaz a kínai selyemútra is, és ugyanez igaz az orosz terjeszkedésre is. Tehát itt vannak gazdasági érdekek, amik súrlódnak, vannak külpolitikai és biztonságpolitikai érdekek, amik egybevágnak, vannak ilyen érdekek, amik ütköznek is. Szokásos felállás a nagyhatalmak között.
Ha már gazdaságról van szó, akkor egy másik izgalmas terület, hogy láthattuk az elmúlt időben, hogy az amerikai dollárnak a dominanciája megrendült, vagy megrendülni látszik a világgazdaságban, miközben Kínának ugye növekszik a szerepe a háború kapcsán is, különösen a nemzetközi kereskedelemben és a világgazdaságban. Mivel járhat ez a átrendeződés? Okozhat-e például pénzügyi, akár politikai válságot Amerikában, hogyha gyengül a dollár iránti külföldi kereslet?
Amerikának az egyik legnagyobb erőforrása az volt, hogy bármelyik időpillanatban, amikor pénzre volt szükség, simán lehetett nyomtatni pénzt és inflálni a dollárt, mert a világ ezt elfogadta. A világ ezt elfogadta. Ez a nagy előny annak, mikor valakinek a valutája a világnak a de facto nemzetközi valutája, mondjuk úgy. Ugyanezt az előnyt élvezte a brit birodalom is annak idején, és ez az előny után átkerült az amerikaiaknak az oldalára. Most a dollárt már évtizedek óta temetik. A dollár temetését akkor kezdték el, mikor 1971-ben Nixon elnök elszakította, elválasztotta a dollárt az aranyhoz kötő láncokat, mondjuk úgy. Ez egész 1971-ig elvben bárki be tudott menni a bankba, le tudott tenni egy 10 dollárost, és tudott kérni egy ennek megfelelő értékű aranytárgyat, mondjuk úgy, vagy egy aranyérmét, vagy egy ilyen aranyrudat a banktól. Ez már nem létezik. 1971-ben ezt Nixon elnök fölmondta, ezt a kapcsolatot a valuta és az arany között, és azóta pedig a dollár az egy ilyen társadalmi konstruktum. A dollár azért erős, mert hiszünk benne. Azért erős, mert hiszünk benne. Ez jól működik, ameddig egy gyerek el nem kiabálja magát, hogy a királynak nincs ruhája, hogy a király meztelen. És akkor láthatunk egy nagyon gyors összeomlást. Tehát ez a probléma ezekkel a dolgokkal.
Ez akár egyfajta ilyen globális piramis játékká is válhat a dollárnak, ahogy ön említette, ugye addig gyártja a Fed a dollárt, amíg van erre kereslet, és mindig többet és többet tud ebből piacra dobni, mert valahol a világon úgyis fölszívja a gazdaság. De hogyha ebben az arányok elkezdenek akár csak részlegesen is átrendeződni, akkor kipukkadhat ez a lufi?
Igen, mindenképpen. Én nem vagyok közgazdász, tehát talán el kell mondani azt, hogy nekem nincs, önnel szemben nekem nincs közgazdász végzettségem, de ez teljesen egyértelmű, hogy a középkorban is voltak ilyen lufik, ilyen pénzügyi lufik, amik kipukkadtak, és akkor ezeknek forradalmak lett a vége, vagy lázadások, vagy hasonló politikai instabilitás úgy bent egy országon belül, mint a nemzetközi arénában. Ez különösen azóta lehetséges, amióta papírpénzt használunk. Tehát ameddig fémpénzt használtunk, és hiteles volt az a pénz, hogy nem hígítják azt az ezüstöt, vagy azt az aranyat mindenféle kevésbé nemesebb fémekkel, addig ez relatíve stabil értéket képviseltek azok a pénzek. Abban a pillanatban, amikor átálltunk papírpénzre, vagy még csak nem is papírpénzre, mert gyakorlatilag gondolom nem árulok el titkot a hallgatóknak vagy a nézőknek, hogy a világban forgalomban levő pénznek talán csak a 10%-át lehet letenni az asztalra papírpénz formájában. A pénznek, a valutának a 90%-a virtuális, csak a számítógépekben létezik. Hát ez egyfajta társadalmi konstruktum, ami azért működünk, mert hiszünk benne, és abban a pillanatban, amikor a hit megroppan, akkor ez az egész összeomolhat, ez az egész konstruktum.
Látom egy nagyon érdekes statisztikát, az elmúlt két évtizednek a gazdasági növekedését vetette egybe országonként, és ebből az derült ki, hogy ugye azok a folyamatok, amikről az előbb beszéltünk, azért már zajlanak egy ideje, mert 2000 után, két évtizedben Kínának a nemzeti terméke az 12-szeresére nőtt, miközben az Egyesült Államoké megduplázódott, és hasonlóan Oroszországnak is, Indiának is, Brazíliának is a GDP-je 3-4-szeresére nőtt, ezek az országok vannak ennek a listának az élén. Hogyha azt látjuk, hogy a globális dél, ahogy szokták nevezni, sokkal gyorsabban fejlődik egy ilyen hosszú időszakon keresztül is, mint a nyugat, akkor ennek, és valószínűleg a háború ezt a folyamatot még erősíthette is, akkor ez hova vezethet ki? Milyen fajta új világrend felé mutatnak ezek a trendek?
Én azt hiszem, hogy azért ezt az adatot érdemes perspektívába helyezni. Tehát ezek az államok nagyon alacsony pontról kezdtek fejlődni. Hát megfigyeljük Kínának ezt a görbét, ezt a fejlődési görbét, akkor az első évtizedekben, vagy akár Izraelt is hozhatjuk példára, voltak olyan évek, mikor Izrael évi 12%-ot fejlődött, de ez akkor volt, mikor körülbelül ilyen tudom én, ilyen Portugália szintjéről, vagy Görögország szintjéről kellett fölfejlődnie arra mostani szintre, ahol tudom én, ilyen Németország, vagy egyfőre eső jövedelmi Németország, vagy a Nagy-Britannia, vagy Franciaország szintjére ért el. Mikor eléri ezt a szintet, akkor már ilyen évi 1-1,5%-os növekedés van, tehát ezek a dolgok nem lineárisak. És hogyha megfigyeljük Kínának mondjuk az egyfőre eső nemzeti jövedelmét, megpróbáljuk elhelyezni a világ rangsorában, akkor még mindig egy igen-igen szegény országot kapunk. Tehát ezek a dolgok nem teljesen lineárisak, és én óva intenék mindenkit attól, hogy ezekből a GDP dolgokból következtetéseket vonjon le, úgy a nyugat mellett, mint a nyugat ellen. Az én egyik leggyakrabban, az a kritika, amit a leggyakrabban hangoztatok a nyugat ellen, az, hogy meg szoktam kérdezni, hogy az a nyugati GDP az miből áll, Netflix sorozatokból, vagy pedig Martin Kohókból. Tehát ez sem mindegy. Ez sem mindegy. Ugyanakkor az sem mindegy, hogy Kínának az egyfőre eső nemzeti jövedelme az olyan egy fejlett afrikai ország szintjén áll, és ez a mostani helyzet, vagy pedig egy nyugati államnak a szintjén áll. Tehát óvatosan kell kezelni ezeket a mutatókat.
Világos, és köszönöm, hogy ezt így segített képbe helyezni. Van egy másik probléma, ami sokkal közvetlenül érint bennünket, a mi térségünket, ez pedig az ukrán gabona. Ugye azt hallottuk hónapokon keresztül a háború első szakaszában, hogy létkérdés a világ élelmezése az éhező afrikai és más fejlődő országok számára, hogy az Ukrajnában megtermelt gabona el tudjon jutni, el tudja hagyni Ukrajnát, és célba érjen ezekbe az országokba. Milliókat emlegettek, millió főket emlegettek, akik éhezésbe szorulnának, hogyha ez nem történik meg. Most ehhez képest föl lett szabadítva az ukrán gabona export, és azt látjuk, hogy nagyon nagy mennyiségű ukrán gabona, amelyek ráadásul más problémákkal is járnak, szennyezettség szempontjából se felelnek meg az európai sztenderdeknek, itt ragadt Közép-Kelet-Európában. Az Európai Unió próbálná abba az irányba terelni a dolgot, hogy ezek maradjanak is itt, valami fajta vásároljuk föl őket, ami nyilván az itt élő gazdák számára nagyon nagy problémát jelent. 5 ország van, amelyik ezzel szemben áll. Most hogyan lehet akkor, ha ez a gabona el tudta hagyni Ukrajnát, akkor mi az akadály annak, hogy célba érjen a harmadik világba, vagy ez eredetileg se teljesen így volt?
Úgy látszik, hogy mégse létkérdés a harmadik világ szempontjából. Hát szerintem én megint csak azt tudom mondani, nem vagyok egy gabona szakértő, de nekem úgy tűnik, hogy az ukrán gabonát azt tette attraktívá eddig, hogy nagyon olcsóban lehetett megtermelni ugyanazt a gabonát Ukrajnában, mint Egyiptomban. Tehát teszem azt. Nem jelenti azt, hogy Egyiptomban nem lehet gabonát termelni, lehet egy kicsit drágában, vagy vannak ennek más, van ennek más ára is, hogy nem ott termeljük meg a legolcsóbb. Egy teljesen globalizált világban meg kell keresni azt a pontot, ahol a legolcsóbban lehet megtermelni, szállítással együtt, és akkor ott termelni meg az egész világnak a gabona ellátását. Tehát ez az ideális helyzet. De a valós világ ez nem így működik. A valós világban vannak háborúk, vannak politikai nyomások, amik befolyásolják a gazdasági döntéseket, és akkor lehet, hogy Oroszország, ami gyakorlatilag Ukrajnának a nagy konkurense ezen a gabonapiacon, elment ezekhez az államokhoz, akik fölvásárolták hagyományosan az ukrán gabonát, és akkor azt mondták nekik, hogy lehet, hogy nektek olcsóbb az ukrán gabona, de én leszállítom ezt ugyanannyiért, és meresnek, hogyha mégse tőlem vesztek, hanem Ukrajnától, akkor nem adok el nektek bizonyos fegyverrendszereket, vagy a kölcsönöket, amiket kaptatok, nem fogom továbbra is finanszírozni, és így tovább. Tehát a gazdaság az soha nem működik egy vákumban a valós világban, ez csak a közgazdászoknak a grafikonjai működik egy vákumban. A valós világban vannak politikai, biztonságpolitikai nyomások is, és másfajta nyomásgyakorlás is befolyásolja ezeket a döntéseket, és ez igaz úgy Európára, mint a harmadik világra is. És hogyha azt látjuk, hogy Egyiptom ahelyett, hogy ukrán gabonát vásárolt volna, azon dolgozott, hogy 40 ezer rakétát gyártson Oroszországnak, tehát ebből úgy megértjük, hogy működik ez a nyomásgyakorlás. És ez így van Kelet-Európában is. Tehát Nyugat-Európa jól akarja magát érezni a kelet-európai gazdáknak a rovására.
Röviden, ez imént már említettük az amerikai elnök választást. És én most egyre nyilvánvalóbbá válik, egyre egyértelműen válik, hogy Joe Biden indulni szeretne 2024-ben, ugyanakkor a felmérések szerint az amerikaiaknak a 3/4 nem örül ennek, vagy nem támogatja ezt a hírt. A másik oldalon is azt látjuk, hogy Trumpnak az indulását a republikánusok között közel a fele, 43% ellenzi. Most mindezek a bizonytalanságok és maga a közelgő kampány hogyan befolyásolják az amerikai külpolitikai prioritásokat?
Én úgy gondolom, hogy ha most az ukrán háborúra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy mind a két nagy pártnak, ugye a republikánusoknak, mint a demokratáknak a fősodra, teljes mellszélességgel kiáll a háború folytatása mellett. Főleg azért, mert nagyon jó üzlet. Tehát ez nagyon jó üzlet azoknak az államoknak, ahol fegyvergyártó cégek vannak, ahol munkahelyeket lehet teremteni, ez egy óriási üzlet, ezek ez a hatalmas költségvetések, 1 trillió, meg 2 trillió, meg 3 trillió, meg ezek a hatalmas költségvetések, ezekből mindig, ha nem csúran, akkor cseppen, mindenki nagyon jól megél belőle, mindenki be tudja írni a költségvetési sorok közé a saját kis hobbi projektjeit, amiből aztán politikai hatalmat, vagy politikai befolyást vásárol. A politikusok számára ez a nagy üzlet. Minél nagyobb számokat írnak a papírra, annál jobban megélhet, és annál több politikai befolyást tudnak ezekkel a költségvetésekkel vásárolni. Ezért olyan népszerű ez a fősodor, ugye a republikánusok, mint a demokratáknak a fősodrában. Kik ellenzik ezt? Ez ellenzik egyrészt a Bernie Sanders féle demokraták, a demokrata pártnak a baloldali szárnya, és a jobboldali, a republikánus pártnak pedig a jobboldali szárnya, a konzervatívok ellenzik ezeket a dolgokat. Látjuk Tucker Carlson a klasszikus szószólója ezeknek az ukrán szkeptikusoknak, de valószínűleg a politikai érdekek abban az irányban fognak nyomást gyakorolni, hogy ameddig nem válik elviselhetetlenül mondjuk az infláció vagy az energiaárak az Egyesült Államokon belül, addig van egy nagyon komoly érdek, hogy ezt a háborút folytassák.
Kicsit, ha úgy tetszik, sci-fi téma. Az amerikai űrhaderőnek a vezetője azt mondta, hogy az Egyesült Államok a földön kívüli fenyegetéseknek az új korszakára készülhet. Nem UFO-kra gondolt, egyébként az interjúból kiderült, de hanem másfajta fenyegetésekre, beszélt geolokációs rendszereknek a megzavarásáról, kibertámadásokról. Mennyire válhat egyébként az űr egy ilyen hadszíntérré, akár ilyen közvetett formában, amiről a tábornok beszélt, tehát ezeknek a kibertámadásokra, vagy akár elképzelhető az is, hogy fizikai hadszíntérré válik, ahol mondjuk katonai műholdak lövik egymást az űrben.
Hiszem, hogy talán ez az első háború, amiben az űrhadviselésnek nagyon-nagyon komoly jelentősége van. Tehát látjuk azt, hogy a NATO-nak, a nyugatnak, felsősorban az Egyesült Államoknak a felsőbbrendűsége Oroszország fölött az űrhadviselésben mennyire, milyen döntően befolyásolja ezt a háborút, mennyire segíti Ukrajnát az, hogy a rendelkezésére állnak ezek a hírszerzési információk, amit a műholdak gyűjtenek, azok a telekommunikációs műholdak lehetővé teszik, hogy ez az ukrán hadsereg egy rendszerként működjön még mindig az orosz támadások ellenére, és egy nagyon számottevő hadszíntér, ahol az oroszok egyértelműen háttérbe szorultak. Tehát ez egyik dolog. A másik dolog, látjuk Oroszországnak a próbálkozásait arra, hogy megpróbálnak fölzárkózni, egymás után fölöttek egy sor megfigyelő műholdat, a katonai műholdat az oroszok is a levegőbe, és igyekeznek meg egy paritásos helyzetet elérni az Egyesült Államokkal, behozni ezt a hátrányukat, és ez a verseny, ez nem új, ez már hosszú évtizedek óta folyik, 1962 volt az az év, ha jól emlékszem, amikor először támadtak meg egy műholdat egy ilyen megsemmisítő eszközzel, és sikerült megsemmisíteni. Voltak elektromágneses támadások is műholdak ellen, kísérletek evel kapcsolatban, voltak világűrben végrehajtott atomrobbantások, amik szintén az űrhadviselés céljait folytatták. Ez nem egy új dolog, ez egy sok-sok évtizedes dolog, amelyik akkor kezdődött, még mielőtt én is megszülettem.
Az elmúlt napokban, ezt ön Facebook oldalra tudom, hogy új adások kerültek fel a Spotify csatornájára, mert hogy ez is van, és egyre gazdagabb tartalommal rendelkezik, és ezek közt az adások között volt egy olyan cím, ami különösen fölkeltette az én érdeklődésemet, aminek az a címe, hogy az ukrán ügy elpalesztínosodik. Hogyan értsük ezt? Milyen párhuzam látszik a két konfliktus között?
Először is nagyon kell vigyázni ezekkel az összehasonlításokkal, mert minden ilyen analógiának megvannak a saját határai. Én ezt talán avval kapcsolatban mondtam, hogy egyrészt egy ilyen hobbi ügyé válik a nyugati progresszívek között, ez az egyik ilyen jelennek, hogy elpalesztinosodik mondjuk úgy ez a konfliktus. A másik ilyen párhuzam, ez a terrorakcióknak a egyrészt végrehajtása, tehát polgári célpontok ellen, tehát polgári tisztviselők ellen, vagy polgári véleményformálók ellen. Látunk két ilyen merényletet Oroszország területén, Szentpéterváron és Moszkvában is, vagy Moszkva mellett látunk ilyen merényleteket. Duginát megölték, és megölték ezt a Tatarszki nevű véleményformálót, aki egy Wagner veterán volt. Látunk támadásokat orosz tisztviselők ellen ezeken a megszállt területeken. És azt is látjuk, hogy a nyugati közvélemény számára ez teljesen oké, ez teljesen rendben van, teljesen legitimek ezek a dolgok. Tehát ezeket a sok évszázad, sok ezer éves határvonalakat, amiket fölemeltünk legitim katonai és illegitim civil célpontok között, ezek úgy összemosódnak, és ez vissza fog ütni a nyugatra is. Tehát ami most, hogyha most legitim dolognak számít felrobbantani az autójában egy 30 éves hölgyet, csak azért, mert kellemetlen politikai véleményeket képvisel, lehet, hogy nekem se túl szalonképesek azok a vélemények, akkor milyen alapon fogunk fellépni, hogyha egy ilyen robbanás Washingtonban fog történni, vagy Seattle-be, vagy Londonban, vagy valami más helyeken. Tehát ezek a dolgok, ez egy sikos lejtő, és a nyugat egyre inkább előre halad ezen a sikos lejtőn, és ez is egy ilyen párhuzam a két konfliktus között, mondjuk úgy.
És végül szokás szerint akkor néhány nézői kérdés. Balázs küldte a következő kérdést. Ha van rá mód, Robert úrtól kérdezném, hogyan látja, mi lehet az a pont, amikor az amerikaiak rájönnek, hogy az ukrajnai háború nem éri meg, és lelépnek, mint például Afganisztánban?
Köszönöm szépen Balázsnak ezt a kérdést. Az egyik ilyen pont lehet az infláció. Beszéltünk arról, hogy az amerikai jegybank szinte ellenőrzés nélkül nyomtatja a dollárokat, és ez inflációt okozott az Egyesült Államokban, elég komoly inflációs nyomás van az Egyesült Államokban, még akkor is, hogyha ezt különböző ilyen gazdasági bűvészmutatványokkal megpróbálják elkendőzni. Végső soron van egy bizonyos szint, ameddig lehet hazudni az embereknek, lehet meséket mesélni, és akkor ezt úgy is nevezték el, mint a Putyinnak az inflációja, vagy Putyinnak az olajár emelkedései, meg ezek a dolgok. Van egy határa, amin túl lesz, mert ezt már nem lehet tovább vinni. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, minden amerikai tudja, hogyha az energia, mondjuk az olajnak az ára, tudom én, $150 fölé emelkedik, akkor az amerikai elnököt nem választják meg újra, vagy ha $120 fölé emelkedik. Tehát van egy ilyen dimenziója is ennek a dolognak. Ez is lehet egy olyan pont, amikor azt mondja az amerikai elit, hogy ez már nem éri meg nekünk. Lehet egy másik külpolitikai válság, mondjuk Tajvánban, vagy a Perzsa-öböl környékén, ami elterli a figyelmet, és akkor azt mondja az amerikai elit, akkor azt mondja, hogy kérem, ennyit már nem ér meg nekünk. És lehet egy ilyen fekete hattyú esemény, lehet egy terrorakció, vagy lehet egy sok áldozattal járó esemény, ami arra következtetés erre vezeti az amerikai eliteket, hogy ennyit már nem ér meg nekünk ez a dolog, és akkor bármikor kiszállhatnak a háborúból. A lényeges dolog Balázs kérdésével kapcsolatban nem az, hogy mikor szállnak ki, hanem maga az, hogy megtehetik. Tehát Amerikának megvan az a luxus, ami nincs meg Lengyelországnak vagy a Baltikumnak. Amerika bármelyik pillanatban egy zsebkendőnyi területen, mint egy menő foci csatár meg tud fordulni, és hátraarcot hajt végre, és kivonul ebből a konfliktusból.
És akkor ugyanez a dilemma egy másik nézőpontból Lászlónak a kérdésével, aki azt írja, hogy fontos lenne megnézni azt, hogy az amerikai hadsereg egységei Ukrajnában háborús cselekedeteket folytatnak, meddig szemléli ezt struccként a világ?
Én azt hiszem, a világ bármit struccként szemlél. Tehát nincs olyan dolog, amit a világ ne szemlél struccként, valószínűleg azért, mert nem létezik olyan, hogy világ. Nincs emberiség, csak emberek vannak, és nincs igazság, csak igazságok vannak, és a világ olyan, mint a papír, bármit elvisel. Tehát az, hogy amerikai csapatok jelen vannak Ukrajnában, mint megfigyelők, mint tanácsadók, az egy dolog. Most látunk egy nagyon aggasztó felhívást az ukránok részéről, hogy elvárják azt, hogy az Egyesült Államok ezt a technológiai segítséget Ukrajnának a közvetlenül a frontvonal mögül szolgáltassa, mondjuk úgy, hogy ezeket a tankokat, amik megsérülnek, ne kelljen Lengyelországba vagy Szlovákiába visszaszállítani nagy javításra, hanem ott helyben nyugati technikusok, nyugati szakemberek kijavítsák őket. És ez még egy ilyen próbálkozás arra, hogy bevonják a konfliktust ebbe a háborúba. Tehát azok, akik ilyen optimisták ennek a háborúnak a kimenetelével kapcsolatban, azokat megkérdezném, hogyha Ukrajnának tényleg ilyen sok tankja van, és Oroszországnak ilyen kevés, akkor miért kapaszkodik 10 körmével Ukrajna minden tucatnyi nyugati tankba? És miért olyan fontos nekik mindenképpen behúzni a nyugatot ebbe a háborúba, hogyha annyira biztosak abban, hogy egyedül is sikerrel fognak járni Oroszország ellen? Az igazság valószínűleg az, hogy az ukrán vezetés teljesen tisztában van avval, hogy hova megy ez a felörlő háború, és ezt az egyetlen kiutat látják, hogy a nyugat valamilyen módon beleavatkozik, vagy Lengyelország, vagy az Egyesült Államok, vagy mint NATO. Hát ez az egyetlen remény gyakorlatilag Ukrajna számára.
Többen kérdezték, több néző is kérdezte annak a hírnek a kapcsán, hogy Zelenszky elnököt meghívták a júniusi NATO csúcsra, azt, hogy elképzelhető akár az is, hogy háború közben fölveszik Ukrajnát a NATO-ba?
Hát az igazság az, hogy ami a nyugati eliteket illeti, nincs olyan ostobaság, amire nem tartanám őket képesnek, tehát bármilyen ostobaságra képesnek tartom a nyugati eliteket, tényleg annyira elszakadt már a politizálás a nyugaton, főleg Európában a reálpolitikától, hogy bármilyen őrültségre képesnek tartom őket. Ugyanakkor gyakorlatilag józan paraszti ésszel nézve a dolgokat, ez egy teljesen abszurd feltételezés, mivel az egyik feltétele annak, hogy egy államot fölvegyenek a NATO-ba, az, hogy rendezze az ügyeit, mielőtt fölveszik. Mert hogyha Ukrajnát fölvennék a NATO-ba, akkor nem a békét exportálnak a NATO-ból Ukrajnába, hanem a háborút importálnak Ukrajnából a NATO-ba. És abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, és abban a pillanatban beszéltünk erről a lengyel beavatkozásnak a lehetőségéről, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak annyiból áll az egész, hogy lengyel csapatok fognak harcolni válvetve az ukrán csapatokkal Hersonnál. Nem, ez zavar jár, hogy orosz rakéták fognak hullani Varsóra, meg Európa nagyvárosaira. Tehát tisztába kell lenni ezeknek a dolgoknak a veszélyével. A legnagyobb, legveszélyesebb dolog, ami történhet velünk, az, hogy nem vagyunk tisztában avval, hogy rossz dolgok is történhetnek a világon. Tehát nincs biztosítva se a gazdasági felsőbbrendűségünk, se az, hogy minden háborúból mi kerülünk ki győztesen, az sincs biztosítva, hogy mindenki szívinfarktust fog kapni, valahányszor azt mondjuk, hogy NATO, és akkor mindenki a szívéhez kap és megijed. Tehát ez is egyfajta lufi tulajdonképpen, ami egyszer kipukkadhat, és én nem szeretném, hogy itt és most pukkadjon ki. Tehát tisztába kell lennünk ezeknek a dolgoknak a veszélyeivel, és nagyon-nagyon okosan és nagyon óvatosan kell ezeket a dolgokat kezelni.
És akkor Tamástól érkezett ez a kérdés, hogy a nyugatnak nem új stratégiára, hanem új Ukrajnára van szüksége. Lehet az, hogy ez Lengyelország lesz?
Hát én remélem, hogy nem, és remélem, hogy ezt a háborút itt minél hamarabb lezárják egy tűzszünettel, és megmarad Ukrajna, mint egy pufferzóna nyugat és kelet között. Semleges lesz, és se Oroszország, se a nyugat nem fogja bekeverezni. Tehát nekem mondjuk ez lenne az a kimenetel, amit én szeretnék látni. Hogy ez fog-e bekövetkezni, egyáltalán nem vagyok benne biztos.
Robert Sziget,
nem vagyok benne biztos.
Nagyon köszönöm, az elmúlt egy órában nagyon sok izgalmas kérdést át tudtunk beszélni. Köszönöm a nézőinknek is a figyelmet és a kérdéseket, és várjuk ezeket továbbra is. És várjuk akkor önt szeretettel Magyarországon a jövő héten, akkor már, ha jól számolom, akkor erre is sor kerülhet. Május 5-én a Scrutonban is várjuk az érdeklődőket, illetve a többi helyszínen, ami a Facebookon megtalálható. Addig is minden jót és szép hetet kívánok önöknek is, és önnek is.
Nagyon szépen köszönöm.